Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük, hogy aki nem tette volna még meg a mobiltelefonját, kapcsolja ki, vagy némítsa le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket e heti alkalmainkra. Kedden délelőtt 10 órakor, valamint este 7 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani. Csütörtökön délelőtt 10 órától nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban, pénteken pedig 10 órai kezdettel a Víziorgona nyugdíjas házban. Ezeken felül pénteken 9:30 órakor babamama kört szeretnénk tartani. Szeretettel hirdetem az érdeklődőknek, hogy az első fél éves utolsó bibliaiskolánkat szombaton 9 órától kezdjük el, és ahogy megszoktuk, 4 óra tartamban délután 1 óráig vagyunk együtt. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az érdeklődő testvéreket, akik a Biblia világával szeretnének mélyebben megismerkedni. Most éppen a 10 parancsolat van soron, arról beszélgetünk, szabad jönni. 4 órát nem egyfolytában ülünk, ezt azoknak mondom, akik még nem voltak, hanem mint a régi időben a tanóra 45 perces, aztán mindig van 15 perc szünet, és úgy lépünk a következő óra anyagára. Szeretettel hirdetjük továbbra is, és talán most már leginkább utoljára, hogy gyülekezeti gyermek evangelizációt szerveztünk június 20-tól 24-ig, hétfőtől péntekig. Azt kérjük, hogy akik szeretnének erre gyermeket hozni, azok feltétlenül a jelentkezési lap kitöltésével jelezzék ezt a lelkészi hivatalban, mert úgy kell gondoskodnunk mindenről, ami az ide érkező gyermekeknek az ellátását illeti, tehát június 20-tól 24-ig, hétfőtől péntekig. Hirdetem továbbra is gyülekezeti csendeshetünket, július 24-től 30-áig leszünk együtt, Dunántúlon, Nova nevű községben, egy jól ismert panzióban, amelyet mi már jól ismerünk, akik járunk oda, akik meg nem ismerik, azoknak éppen ezért jó szívvel ajánljuk, hogy jöjjenek el, vegyenek részt ezen a héten. Isten igéjével foglalkozunk, a közösségünk épül ezen a héten, és nem utolsó sorban pihenünk egy arra alkalmas helyen. Szeretettel megköszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik az elmúlt héten hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk szépen rendbe várja ma is az ideérkezőket. Köszönjük azoknak az adományait, akik a pénzadományukkal járultak mindehhez hozzá, és köszönjük nem utolsó sorban azoknak az ide gondolását, akik imádságukban hordozzák a mi gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait és a mi sorsunkat. Szeretettel kérjük és várjuk ezeket az adományokat és szolgálatokat továbbra is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk következő lépéseként hitvallásunkból hallgatunk meg egy részletet, a Heidelbergi K.T. 24. Úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa fel közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek az apostoli hitvallás magyarázatához kapcsolódnak.
A 62. kérdés. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunkért, vagy annak valami részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie. A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek, és bűnnel beszennyezettek. Nincsen hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind e földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a hála adatosság gyümölcseit ne teremjék.
Értek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan furcsa nekünk azt hallani, hogy nem tudunk jót cselekedni, mert szent meggyőződéssel vagyunk afelől, hogy azért mégis. Ha máskor nem, akkor most, amikor a te házadba jöttünk. De te vagy az, aki ismered a mi szívünket, és tudod, hogy mennyi bűn rontja meg, még a mi idejövetelünket is. Te vagy az, aki tudod, hogy hova kalandoznak el a mi gondolataink. Te vagy az, aki tudod, hogy valójában miközben úgy néz ki, hozzád jöttünk, talán éppen önmagunk körül forog minden gondolatunk. Te vagy az, aki tudod, hogy szívből vagyunk itt, vagy megszokásból, képmutatásból, azért, mert kötelező, mert szükséges. Urunk, még a mi házadba való jövetelünk sem mentes sajnos a bűntől. De köszönjük, hogy nem azért feded ezt föl előttünk, hogy bennünket megszégyenítsél, megalázzál, hanem azért, hogy még inkább fölragyogjon előttünk a te kegyelmed, a te szereteted, hogy te Jézus Krisztusért mégis mindezek ellenére kész vagy jól bánni velünk, kész vagy jót tenni velünk. Ő érette, és ő általa kérünk, tedd meg ezt a mennyei jót velünk bűnösökkel ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, most keresztség sákramentumának felvételére készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg, miként szerezte a keresztség sákramentumát, ami Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele előtt, amikor eképpen szólott. Ezeket a szavakat Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően találjuk eképpen. Nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel köszöntjük ez alkalommal gyülekezetünkben Sárándi Lórándot és feleségét Klaudiát, akik elhozták Anna Luca nevű kislányukat, aki az első gyermekük, és nagy szeretettel köszöntjük Martin Jánost és feleségét, Ágnest, akik pedig második gyermeküket, Szonyát hozták el közénk ezen a mai napon, hogy a gyermekek a keresztség sákramentumában részesüljenek közöttünk. Kedves testvéreim, amikor megkereszteljük majd ezeket a gyermekeket, erről kaptok egy keresztelői emléklapot, amely egyfajta igazolás is, arra nézve, hogy gyermekeitek a keresztség sákramentumában részesültek. Vannak ezen ilyen hivatalosnak tűnő szövegek, de van rajta néhány kérdés, ami majd imént vagy föl fog most hangozni, és válaszolni fogtok rá, és van rajta, mivel mi reformátusok vagyunk, egy Calvin idézet, arra nézve, amit Calvin gondolt, meg vallott a keresztséggel kapcsolatosan. És ennek a rövid idézetnek az a lényege, Calvin azt mondja, hogy a keresztség az nyilvános vallástétel, vagy így is mondhatom, hogy nyilvános bizonyságtétel a mi hitünkről. Calvin a maga idejében rögtön ezzel a vallomásával lesöpörte az asztalról azt a meggyőződését az embereknek, hogy a keresztség egy névadó ünnepség, ahol megkereszteljük a gyermekeket, és hát innentől kezdve az ő nevük ténylegesen az lett, amit a keresztség által fölvettek, vagy nekik adtunk. Aztán azt is lesöpri azt a gondolatot Calvin ezzel az idézette az asztalról, hogy a gyermekeinkkel valami varázslatos, tőlük független dolog történne a keresztség alkalmával, hiszen mit mond Calvin? Keresztség nekünk, akik kereszteltetünk szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, de legelsősorban a szülőknek a nyilvános hitvallás tételünk, bizonyság tételünk arról, amit hiszünk. Nyilván ez a gyermek keresztségre nézve igaz. A mi hitünk, testvérek, ez a mi hitünk, amellyel mi keresztjének hiszünk, nem magunkról szól. Nem önmagunkban hiszünk. Aztán ez a mi hitünk nem a gyermekünkről szól. Nem arról szól, hogy hiszünk a gyermekünkben. Hanem arról szól a mi hitünk, az üdvösséges keresztjén igaz hit, akinek nevében keresztelünk. Mit mondott Jézus, az imént olvastam föl, azt mondta a tanítványainak, hogy akik tanítványokká lesznek, az ő követőivé lesznek, azokat meg kell keresztelni az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevében. Hát mi ebben az Istenben hiszünk, és amikor keresztjén emberekként megkereszteljük a gyermekeinket, akkor erről a hitünkről teszünk nyilvánosan bizonyságot. Miért fontos ez? Azért fontos, testvérek, mert nem minden hitnek van igaza, és nem minden hitnek van éppen ezért értelme sem. Vannak hitek, amelyekben az emberek élnek, de nem igaz hit. És ezért, ha egy hit nem igaz, és mi ráépítjük az életünket, a mindennapjainkat, akkor valójában azt kell mondanunk, hogy az ilyen hit értelmetlen hit. Azonban a keresztény hitnek van értelme, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy csak ennek a hitnek van értelme és igazsága a Földön, méghozzá azáltal, mert ez a hit a valóságra épül. A valóságra épül. Azt csak mi gondoljuk emberek, hogy igazság sokféle van. Hát van nekem, meg van neked, meg őnek is. Nem, a Biblia azt mondja, hogy igazság csak egy van. Ennek a hitnek azért és úgy van értelme, és ezért értéke is, hogy a Szentlélek gerjeszti ezt föl a mi szívünkbe, méghozzá az ige által. Mi nem magunktól kezdünk Istenben hinni, hanem csak úgy vagyunk képesek Istenben hinni, hogyha a Szentlélek Isten elkezdi, és ezt a Biblia világosan megtanítja nekünk, az ige által kezdi el felgerjeszteni, felébreszteni, megszülni ezt a hitet a mi szívünkben. Ez a hit, amelyet a Szentlélek gerjeszt föl bennünk, az Úr Jézus Krisztusra tekint és épít. Nem magunkra, nem a szomszédra, nem a szüleinkre, nem a gyermekeinkre, unokáinkra, hanem ez a hit az Úr Jézus Krisztusra tekint, és ő rá épít azért, mert Isten atyai jóságát másként elérni és remélni nem lehet, csak az Úr Jézus Krisztus által. Hinni akarunk Istenben, magyarán közösségre akarunk jutni Istennel, ezt máshogy a Biblia szerint nem tehetjük meg, csak kizárólag az Úr Jézus Krisztus által. Ha ez a hit van a szívünkben, az nem csak nekünk áldás, tudnélik azáltal, hogy a valóság a miénk, nem tévhitben élünk, nem értéktelenül éljük le az életünket, hanem a Biblia azt mondja, hogy ez, ha mi hiszünk, szülők, ez a gyermekeink számára is áldás. Hiszen általunk Isten megajándékozta őket a biológiai élettel. Ti szülők voltatok Isten eszközei abban, hogy ők biológiailag életet nyerjen. De általatok Isten titeket fölhasználva akarja feléjük közvetíteni az örök életet is. Az örök élet evangéliumát, amit csak azt tud közvetíteni, aki maga is ismeri, hiszi és éli. Arra bátorítunk benneteket, hogyha Istennek tetszett az, hogy biológiailag őt nektek adja, akkor higgyétek el, fogadjátok el, hogy Istennek az is az akarata, hogy általatok, a ti szavaitok, a ti életetek által, a ti prédikálásotok által megmutassa ezeknek a gyermekeknek az örök élet útját is. Mert úgy van ez, amíg világ a világ, hogy a gyermekeinkre, főleg az ő életüknek kezdeti szakaszában mi szülők vagyunk a legnagyobb hatással. Ez igaz arra nézve is, hogy a jó hatása is tudunk lenni a gyermekeinkre, meg igaz úgy is, hogy sajnos rossz hatással is tudunk lenni a gyermekeinkre. Isten segítsen meg benneteket, hogy az örök élet útjának megmutatói lehessetek. Mert hadd mondjam, tapasztalatból is sok mindent örököl az ember a szüleitől, sok mindent nem örököl a szüleitől, de saját életemre nézve elmondhatom, hogy a legnagyobb áldás, amit a szüleimtől örököltem, az az ő Isten félő példa adó életük. Ahogy ne elmondták nekem a Krisztus evangéliumát, amelynek híve vagyok, amelynek aztán később a prédikálójává hívott el engem az Isten. Ezt én legelőször a szüleimtől hallottam, és a szüleim életében láttam azt, hogy mit jelent az igazságra, a valóságra építeni. Adjátok meg ezt az örökséget a gyermekeiteknek, mutassátok neki és nekik az utat. Azt gondolom, hogy ez a mai nap egy kicsit rendhagyó, mert miközben készültünk erre az alkalomra, kiderült, hogy ennek a szülői példamutatásnak a Sárándi családban van egy hiátusa, amit azonban lehet pótolni. Ez a hiátus pedig nem nagyobb, de nem is kisebb annál, hogy a szülők, akik házasságban élnek, még nem kérték erre az ő házasságukra Isten áldását. És én örömmel vettem, aminek ők is örülnek, hogy ezt lehet pótolni, sőt nem pótolni, hanem kérni Istentől, és úgy is van ennek jó rendje, hogy először a házasságunkra kérjük Isten áldását, ott fogadjuk meg azt, hogy hűek leszünk hozzá, és aztán majd ez példává lehet gyermekeink számára is, akiket ezzel a Istenbe vetett hitünkkel az ő kegyelmébe ajánlunk. Így megkérlek benneteket, Lóránd és Klaudia, hogy járuljatok ide az úrasztala elé. Kedves tanúitok is, álljanak ide, körétek, mellétek. És mondjátok el egymás jobb kezét megfogva utánam a házassági eskü szövegét, melyet a jelenlévő gyülekezet helyéről fennállva hallgasson. Mondjad először te, kedves férfi testvérem, én, Sárándi Lóránd, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten, hogy Trebula Klaudiát, akinek most Isten színe előtt, kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem, vele szentül élek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Mondja te is, kedves asszony testvérem. Én, Trebula Klaudia, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten, hogy Sárándi Lórándot, akinek most Isten színe előtt, kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, Holtomiglan vagy holtáiglan, hitetlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítő társa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Kedves testvéreim, házastársi szövetségeteket Isten és a jelenlévő tanúk, valamint a gyülekezet előtt szent eskütétellel is megerősítettétek. Házasságotokat a Magyarországi Református Egyház rendje szerint is megkötöttnek nyilvánítom. Egyúttal kérlek és intelek benneteket fogadalmatok megtartására és annak maradéktalan teljesítésére, mert ezáltal Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Isten áldását Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 16. fejezetéből a 14. vers üzenetével kérem és kérjük rátok, ahol ezt az ígét találjuk megírva, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Így legyen. Amen. Kérlek benneteket, hogy fáradjatok vissza a helyetekre. És immár együttesen válaszoljatok a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a református keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnőnek, ők maguk önként tegyenek hitvallást a gyülekezet színe előtt a Szent Háromság Istenbe vetett élő hitükről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Értek testvéreim, tegyünk most vallást a mi üdvösséges és igaz hitünkről, úgy, ahogyan ezt megfogalmazza az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, száll alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a teremtési rendért, abban különös képpen is a házasságért. Köszönjük te neked a jelenlévő házaspárokat, köszönjük te neked azt, hogy egymás felé vezettél bennünket, hogy megnyugodhasson rajtunk a te áldásod. Köszönjük neked a gyermekeket, akiket nekünk adtál, nem csak szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, családtagoknak, hanem nekünk is, az ő lelki családjuknak, a gyülekezetnek. Magasztalunk téged azért, mert nem csak testileg akarod őket e közösségbe hozni, vezetni, hanem meg akarod őket ajándékozni az örök élettel is. Arra kérünk, légy segítségül szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, hogy tudják ezt az életmentő, drága evangéliumot továbbadni a gyermekek számára. Hadd legyen ez elsődlegesen fontossá az ő életükbe, hogy gyermekeik őtőlük személyesen hallhassanak te rólad, Úr Jézus Krisztus, aki érettük is életedet adtad, hogyha ők hisznek te benned, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Kérünk, részeltess bennünket abban a kegyelemben, hogy meglátjuk, megéljük az ő hitre való eljutásukat, melyet te tudsz bennük elvégezni szent lelked és ígéd által. Add meg nekünk ezt a kérésünket, ha lehetséges, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk erre. Amen. Hát várjuk az Anna Lucát, hogy megérkezzen, de akkor, amíg nincs még itt, akkor a Szonyával kezdjük a keresztelőt. Hagyd le a kis fejedet egy picit előre. Szonya, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Anna Luca, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott közöttünk. Ügyes voltál. Isten hozott téged is közöttünk. Kedves testvérek, tegyünk vallást továbbra is a mi hitünkről, helyünket elfoglalva, a 128. zsoltárunkat keressük ki, és ennek a zsoltárnak énekeljük három versét, a 128. zsoltárunk három versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Amíg ezt a zsoltárt énekeljük, a gyermekek elvonulhatnak a gyermek Isten tiszteletre.
Ő utaiban járván ösvényét kedveli, mert magad adta bálót jezed munkájával. Isten megáldja dolgot, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekédet, te asztalod körül. Rám kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged? szeret, és végre te meglátod fiadnak fiait, a Sionnak csodálod nagy szép békességét.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk továbbiakban is figyelemmel. Ahogy írva található ez az ige János evangéliumának 16. fejezetében, János evangéliumának 16. fejezetéből a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszban, ahol az Úr Jézus Krisztus ezeket mondja. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Kedves testvéreim, pünkösd vasárnapján hallottunk arról, hogy ige szakaszunkban az Úr Jézus Krisztus még keresztre feszítése előtt beszél a tanítványainak arról, ami majd később, pünköstkor meg is történt. Maga az Úr Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy jobb lesz majd az az állapot, amikor ő elmegy a mennybe, és elküldi a Szent Lelket. Nem csak a tanítványoknak lesz jobb ez az állapot, hanem az egész világnak is. És arra is utalást tesz, hogy mitől és miért lesz jobb ez az állapot, és elmondja azt, hogy a Szentlélek három fontos dolgot fog a világ tudomására hozni. Három titkot fog leleplezni ebben a világban, amelyet az ember nem ismer, pedig ismernie és tudnia kellene. A 8. versben így olvastuk, Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek majd leleplezi világosságra hozza, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. És maga Jézus már most rövid foglalatát adja ott akkor annak, a 9. verstől a 11. versig terjedő szakaszban, hogy mi lesz nyilvánvalóvá a lélek által-e három titokkal kapcsolatosan. A pünkösd vasárnapi igehirdetésben az első titokról beszéltünk, ami az ember nyomorúságának az okáról szól. Egészen pontosan arról, hogy az ember nem hisz, azaz nincs élő kapcsolata Istennel. Ez úgy az általános, mint személyes életünkre nézve, magunktól megfejthetetlen titok. Mindaddig, amíg Isten lelke le nem leplezi ezt számunkra. Ugyanis amikor az ember a saját életének nyomorúságait kutatja, ennek az okait keresi, akkor általában nem ebben és nem itt keressük az okokat. És ezért mindenféle megoldási kísérletünk, amelyet az emberi, meg a személyes nyomorúságainkra kitalálunk, meg alkalmazunk, valójában kudarcra vannak ítélve, és a legtöbbször semmi hasznunk nincs belőlük. Az első titok tehát az az, hogy a Szentlélek fel fogja fedni minden ember előtt a saját valóságos állapotunkat, ami nyomorúságunknak az okát. Ez pedig az, hogy nem hiszünk. Nincs élő kapcsolatunk Istennel. Az első titok tehát, amit a Szentlélek majd megértett, mondja Jézus, az rólatok, emberekről szól, veletek kapcsolatos. A második igehirdetésben a második titokról szóltam, ez a titok az igazságról szól. Maga Jézus azt mondja a 10. versben, hogy az az igazság, hogy én az Atyához megyek. Tehát az igazság nem egy általános igazság, nem az én igazságom, vagy a testvérek igazsága, hanem az Úr Jézus Krisztus igazsága, amit a Szentlélek meg fog értetni a Földön az emberekkel. Elmondtuk azt, hogy az igazság az úgy is fordítható a Bibliában, hogy valóság. Tehát a Szentlélek, azt mondja Jézus, majd leleplezi a valóságot velem kapcsolatosan. És a velem kapcsolatos valóság, igazság az az, hogy én az Atyához megyek. Szóltunk arról, hogy ez azért fontos nekünk, hogy tudnilik Jézus az Atyához megy, mert amíg ezt nem értjük, hogy Jézus föltámadott, és fölment a mennybe az Atya Isten jobbjára, amíg ez a titok le nem lepleződik előttünk, addig nem értjük meg azt sem, hogy mi hogy tudnánk az Istenhez menni. Mert hát van olyan, hogy egy ember megérti végre nagy sokára azt, hogy az az én életemnek a baja, minden nyomorúságomnak az oka, hogy nem vagyok Istennel élő kapcsolatban. De ott a következő kérdés, hogy hogy jussak én el az Istenhez? A Szentlélek leplezi le előttünk ezt a titkot. Ahhoz, hogy mi bűnösök az Atyához léphessünk, az Úr Jézus Krisztusra van szükségünk, aki azzal, hogy elhordozta a mi bűneink ítéletét, büntetését, megszerezte nekünk az igazságot. Így az Úr Jézus Krisztusért, és ő általa van megigazulás, és ezáltal hozzáférés, részesülés az Atya szeretetéhez és az Atya szeretetéből. De Jézus azt mondja, hogy csak általam. Onnan az Atya dicsőséges jobbjáról én közvetítem ezt egyedül e világ felé. A második titok tehát az Úr Jézus Krisztusról szól, amelyet megértett a Szentlélek világgal minden időben. Ma pedig a harmadik titokról szólunk, melyet a Szentlélek felfed e világ előtt. Így olvastam, ez pedig az ítélet. Az ítélet pedig nem más, mint hogy a világ fejedelme megítéltetett. Testvérek, ez a titok tehát nem kevesebbről szól, mint hogy a világot uraló fejedelem hatalma, erőssége megtöretett, és ez azt is jelenti, hogy elkezdődött valami új. Ez a valami új pedig nem más, mint a helyreállítás. Az ítélet szó is sokféleképpen fordítható. Az egyik jelentése ennek az, hogy elválasztás, szétválasztás. Gyermekkoromban, mivel nem volt televíziónk, mi még igen sokat játszottunk a testvéreimmel. Ez persze azt jelentette, hogy a nap végén a gyermek szobában már térdig gázoltunk a játékokban, és hatalmas káosz volt ott, lépni alig lehetett a sokféle összevisszaságtól. Édesanyámnak volt azonban egy szabálya, ez pedig úgy hangzott, hogy nem fekszünk le addig, amíg rendet nem rakunk. Hát, megmondom őszintén a testvéreknek, hogy ez néha reménytelennek tűnt. Annyira, hogy ott sírtunk a kupac tetején. Ezt nem tudjuk megcsinálni. És ha jól meggondolom, nem is csak néha, hanem leginkább mindig reménytelennek tűnt a nap végén az, hogy fogjuk mi tudni ezt a szobát valahogy visszarendezni. Hogy fogjuk tudni ezt a káoszt fölszámolni, méghozzá úgy, hogy az majd édesanyámnak is megfeleljen, aki bejön és ellenőrzi, amit mi kialakítottunk. Hát, édesanyja segített ebben, megtanította nekünk azt, hogy szortírozni kell, azaz a káoszt úgy lehet felszámolni, elkezdjük szétválogatni azt, amiben térdig gázolunk. Az autók, a kockák, a mackók kerüljenek először egy üvé, egy kupacba, aztán majd egy dobozba, vagy éppen föl a polcra a maguk helyére. Magyarán gyakorlatilag a káoszt úgy tudtuk felszámolni, hogy ítéletet kellett hoznunk minden elem felett, minden játék felett. És lássatok csodát, a káoszból valóban rend lett az eredeti állapot, amiből reggel elindultunk. Testvérek, Jézus azt ígéri a tanítványainak, hogy a Szentlélek nyilvánosságra hozza a világ előtt azt a titkot, hogy a nagy rendrakás, Isten nagy rendrakása elkezdődött. Egyedül a Biblia árulja el nekünk azt, hogy a világ hatalmas rendetlensége mögött, amelyről most nem akarok hosszan beszélni a testvéreknek, mert ezt minden józan értelmű ember látja, hogy a világban iszonyatos káosz uralkodik, de egyedül a világon a Biblia mondja meg nekünk, hogy emögött a káosz mögött egy személy áll, akit Jézus most itt így nevez, e világ fejedelme. E világ fejedelme nem egy éppen aktuális uralkodó, a római császár, vagy egy pártvezér, egy politikus, hanem a világ fejedelme maga a sátán. Nagyon beszédes a sátán nevének a jelentése, mert egyúttal az ő jelleméről is szól, úgy is fordítható, hogy diabolos ez a szó, hogy szétdobáló, rendetlenség csináló. Nos, kedves testvéreim, a sátán nem egy eszme, hanem egy személy, méghozzá lelki hatalommal, amit arra használ, hogy mindent összezavarjon, és egyre csak növelje a káoszt. Ezt a hatalmát a sátán ott és úgy éli ki, hogy Isten szép rendben megalkotott világát megpróbálta és megpróbálja összezavarni, szétdobálni. Amit a sátán végez ebben a világban, az nem csak Isten ellenes, hanem egyúttal ember ellenes is. Ugyanis az az állapot, amiben a nagy szétdobáló az embert hozta és hozza, hogy tudnélik az eredeti rend helyett szembefordít téged meg engem Istennel, ez nincs az ember javára. A legnagyobb ember ellenes személy ebben a világban az maga a sátán. Az embert szembefordítja a teremtőjével, Istennel. Nagyon fontos dolog tudni, hogy a sátán nem akar az ember hasznára lenni. Az Úr Jézus Krisztus úgy jellemezte őt, mivel azt mondtam, hogy egy személy, de lelki hatalom, tehát nem látjuk őt, nem ismerjük őt igazából, az Úr Jézus Krisztus jellemezte nekünk a János 8:44-ben, azt mondja róla, hogy a sátán ember ölő volt kezdettől fogva. A sátán nem jó partner. A sátán Isten ellenes és ember ellenes is. Az ember nagy tragédiája, hogy nem látja a sátán okozta és a sátán teremtette káoszban az üdvösséges rend egyetlen lehetőségét. Az ember ebben a nagy káoszban, amiben beleszülettél, meg beleszülettem, szüntelen csak álmodozik, és szüntelenül csak kísérletezik, hogy valahogyan valami rendet tegyen. De soha semmire nem képes az ember, csak arra, hogy maximum látszatrendet alakítson ki. És tudjátok, ez a látszatrend, ez arról szól, amiről az én gyerekkorom is szólt, hogy időnként, amikor nem sírtunk ott a rendetlenség közepén, amiatt, hogy hogy lehet rendet rakni, időnként megpróbáltunk átjárni anyám eszén. Ez azt jelentette, hogy besöpörtünk mindent az ágy alá, és szépen leterítettük az ágyat egy olyan pokróc, ami lelógott a földig. És anyám mindig gyanút fogott, amikor mi nagy gyorsasággal jelentettük, hogy kész a rend. Bejött, és tényleg úgy nézett ki, hogy kész a rend, csak egy bibi volt, hogy üresek voltak a dobozok, meg üresek voltak a polcok. És ő rögtön rájött, hogy az elemeket valahol keresni kell. És hát volt annyi esze, hogy rájöjjön arra, hogy benézzen az ágy alá, aztán behozta a partvist, és szépen kikaparta nekünk a rendetlenséget, amit mi oda betoltunk. Megszüntette tulajdonképpen a látszat rendet. Hát az ember is csak ennyire képes a világban. Amikor oszlatni akarja a káoszt, akkor az ágy meg a szőnyeg alá sepri a dolgokat. De ez valójában nem rend. Mindezek miatt az ember állapota reménytelen. Az ember a káosznak a fogja, és csak idő kérdése, hogy a káosz áldozatává is váljon. Tudjátok, a világon a legtöbb ember a káosz áldozata. Azért hal meg a világon sok ember az éhségtől, mert káosz van. A világ egyik felén, sokszor elmondtam, hatalmas munkagépekkel, meg fehérjefeldolgozókkal azon fáradoznak, hogy az élelmiszert elpusztítsák. Máshol meg az emberek éhen halnak. Az ember a káosznak a fogja és áldozata is. Ennek a káosznak lesznek az áldozatai a mi házasságaink. Ennek a káosznak lesz az áldozata a mi gyermekünk is sokszor. Az ember nem tud ebből a káoszból kikeveredni. Jézus azonban azt ígéri, hogy a Szentlélek, amikor eljön, leleplez egy titkot. Ez pedig nem kevesebb, mint hogy e világ fejedelme megítéltetett. Megtört a szétdobáló hatalma, és ezzel világra szóló nyilvánossággal elkezdődött Isten helyreállító munkája. Testvérek, nagyon fontos, hogy a Biblia fölfedi előttünk azt, hogy a világot nem az ember állítja helyre, hanem a világot Isten állítja helyre. És tudjátok, hogy fogja Isten helyreállítani? Az ítélet által, a szétválasztás által. Isten is szortírozni fog. A Szentlélek fölfedi előttünk azt a titkot, hogy Isten ezt a munkáját elkezdte. Azaz ez a munka folyamatban van. Hol kezdte az ítéletet? Isten kezdte magán a sátánon. Maga az Úr Jézus Krisztus Lukács evangéliumának 10. fejezetében, a 18. versben olvasunk arról, hogy megjelenti a tanítványainak azt, hogy mint egy villámlást látta a sátánt lehullani az égből. Isten kivetette a sátánt a mennyből. Nincs többé bejárása, egyértelmű a szellemvilágban is, ha addig ne talántán kérdés volt, hogy Istennek és a sátánnak semmi köze nincs egymáshoz, és abból, hogy Isten kivetette a sátánt a mennyből, az is egyértelművé vált, hogy ki az Úr a háznál. Nem a sátán dobta ki Istent a mennyből, hanem Isten dobta ki, vetette ki a sátánt a mennyből. Aztán azzal folytatja Isten az ő rendrakását, hogy elkezdi kiszabadítani a foglyokat. Az emberi megtérés, amit hirdetünk, amiről prédikálunk, testvérek, nem más, mint Jézus Krisztusnak, a szabadítónak elfogadása, aki úgy szabadít meg bennünket, hogy az embert az eredeti teremtési rendbe helyezi vissza. Azaz Isten a megtért emberben elvégzi azt, hogy kész legyen Istennek engedelmeskedni, és ezzel Isten dicsőségére élni. Mert ez a teremtési rend. Ez zavarta össze az ördög ott a bűnösedbe. Ne engedelmeskedj az Istennek. Isten helyreállítása, rendrakása abba az irányba mutat, hogy az ember, aki megtér, elkezd Istennek engedelmeskedve élni, és ezáltal az ő dicsőségét hordozni. Isten rendrakásának lesz egy utolsó állomása is. Ez pedig a végítélet. Elmondja a Szentírás, hogy ez az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor lesz. Ennek az a lényege, hogy akik megszabadítottak, magyarán akik megtértek és hittek az Úr Jézus Krisztusban, azok Isten örök rendjébe térnek. És sok minden van, ami a mennyországból nekünk innen nézve nagyon vonzónak tűnik. Például vonzónak tűnik az, hogy azt mondja a Biblia, hogy olyan, mint a aranyból lennének az utcák. És ez mindjárt melengeti a szívünket, mert az arany az egy olyan érték, ami jó lenne, ha lenne. Néhány tömböcskével, oda-haza a sufniba, vagy a szekrénybe, vagy a páncélszekrénybe, vagy az ágy alatt. Nos, testvérek, a legnagyobb dolog, ami történni fog, az nem a színarany utca, hanem az, hogy akik Jézus Krisztus által megszabadítottak, Isten örök rendjébe térnek. Magyarán mindig áldó közösségben lesznek Istennel. Olyan közösségben, aminek néha itt megérezzük a földön az ízét. De jó az Úrral lenni. Ott az lesz reggeltől estig, és estétől reggelig. Noha nem lesz reggel, meg nem lesz este, de innen nézve így tudjuk megfogalmazni. Testvérek, akinek azonban nem kell a szabadító, és nem kellett a szabadító, a végítéletben az örök káoszba fog záratni a világ fejedelmével együtt. Ez lesz a pokol, az örök káosz. Kedves testvéreim, ez a világ, amelyben élünk, nem úgy fog rendbe jönni, ahogyan azt ma sokan gondolják, hirdetik, meg akarják. Legfőképpen Isten nélkül. Szóval ez a világ nem úgy fog rendbe jönni, hogy beköszönt a világ béke, az egyik oldalán a kommunizmussal, azaz a mindenki egyenlőségével, a másik oldalon pedig az álomnővel, a zöld gondolkozása és a zöld ideológiával. Mert a világ ma ezt kínálja. Ez a világ álma. Hogy majd rendbe tesszük mi a világot, kialakítjuk a békét, ahol mindenki egyenlő, és helyreállítjuk a földet is. Majd mi megmondjuk, hogy melyik energia jó, melyik nem jó, mit hogyan kell használni. Majd akkor beköszönt az idilli állapot. Testvérek, ez a világ, amelyben élünk, nem így fog rendbe jönni. A Biblia azt mondja, hogy e világ nem fog rendbe jönni. A Jelenések könyvének 21. fejezetében, az első versben azt olvassuk, hogy János, aki elragadtatott és látta a valóságot, ami eljövendő, új eget és új földet látott, és azt mondta, hogy a régi elmúlt. Testvérek, ezt a világot nem fogjuk rendbehozni. Ez a világ ítélet alá esik, és Isten új eget és új földet fog teremteni. A harmadik titok tehát, amely többé már nem titok ezen a földön, mert a Szentlélek világossá tette, az az, hogy elkezdődött az ítélet. Isten elkezdett szortírozni. Megítéli a gonoszokat nyilvánosan, kiszabadítja, megmenti az övéit a megtérés által, ami annak bizonysága, hogy Isten hatalma nagyobb, mint az ördög hatalma, hiszen hogy tudna bennünket kiszabadítani a bűnfogságából, ha nem volna nagyobb az ő hatalma. Miért fontos nekünk az, hogy tudjuk, hogy már elkezdődött az ítélet? Miért fontos ez nekünk? Azért, testvérek, mert ma még meg lehet menekülni. Ma még meg lehet menekülni. De csak és kizárólag az Úr Jézus Krisztus szabadítása és helyreállítása által. Kedves testvérek, hadd hívjalak benneteket arra, hogy jöjjetek hozzá a rendetlen, a kaotikus életetekkel, és hagyjátok, hogy ő megítélje a rendetlen és kaotikus életeteket. Ne imádjátok a rendetlen és kaotikus életeteket, és ne gondoljátok azt, hogy ez a valami. Ne gondoljátok azt, hogy az én rendetlenségem és kaotikusságom még mindig jobb, mint a másik élete. Mert ez nem ment meg senkit. Jöjjetek ő hozzá, mert akit Isten a kegyelem idején megítél, az az utolsó ítélet idején szabad lesz. Aki most elfogadja Isten ítéletét a kaotikus, zavaros élete fölött, aki most meghajol Isten ítélete előtt, az az utolsó ítélet idején szabad lesz. Nem megy ítéletre. Ha ez nem kell neked, akkor a világ fejedelmével együtt mész majd a visszavonhatatlan és megfellebbezhetetlen ítéletre. Mert aki ragaszkodik a maga káoszához, azt majd az utolsó ítéletben visszavonhatatlanul és megfellebbezhetetlenül éri utól Isten ítélete. De ma még itt van a kegyelem ideje. És ahogy az írás mondja, ma még itt van az üdvösség napja. Három titok, mely nyilvánosságra került a Szentlélek által, azért, hogy te, meg én, az Istenhez térjél Jézus Krisztusért ő általa, és ezáltal győzelmet vegyél. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le Isten előtt, borulj le a kereszt alatt, hozzad a bűneidet, hagyjad, hogy Isten megítélje, engedd el, mert ezzel megváltod az utolsó ítélet alól való mentességet. Segítsen az Úr, hogy ne legyen közülünk senki, akit ez a mai nap, ez az ige hirdetés kárhoztat egyszer. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, énekeljük a 68. Zsoltárunk 10. versét. A 68. Zsoltárunk 10. versét énekeljük, amely így kezdődik, ellenségidet megbírod.
Ellenségidet megbírod, köztük helyezvén hajlékod, lakozol dicsőséggel. Áldott legyen az Úristen, ki velünk így nagy. nagy jót teszen, látogat kegyességgel. Isten a mi segedelmünk, kegyesen lakozik velünk, őriz minket népeit, halál és élet kezében. Ő az erős örök Isten, megtartja ő éveit.
Foglaljuk elejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győztél, és aki ebbe a győzelmedbe hívsz meg bennünket is. Köszönjük te neked, hogy legyőzted a világ fejedelmét, és elkezdted a helyreállítást, a rendrakást, és ennek legfőbb jele és bizonyítéka előttünk az, ahogyan megváltoztatod a mi életünket, ahogy készíteszel bennünket arra, hogy Istennek éljünk, neki engedelmeskedjünk. Segíts meg bennünket, hogy mindnyájan eljuthassunk erre az állapotra, amíg tart a te kegyelmednek ideje, és el nem jön a végítéletnek az órája. Köszönjük, hogy ígédet ma is szólott közöttünk, és hívogatsz bennünket te, aki szabadító vagy, hogy általad és éretted béküljünk meg Istennel. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen kedvesebb nekünk a mi zavaros és kaotikus életünk, hanem hadd tudjuk megérteni azt, hogy rád van szükségünk, egyedül rád, a te tisztaságodra és szentségedre. Adj a mi szívünkbe bizalmat arra nézve, hogy a mi életünk helyreállásának az a kulcsa, hogy te, a te személyed, Úrunk, helyére kerüljön a mi szívünkben és életünkben. Kérünk, segíts el bennünket erre a döntésre, kit-kit közülünk, és segíts meg bennünket abban is, hogyha már döntöttünk te melletted, készek legyünk újra vizsgálat alá vonni az életünket, és ahol a sátán rendetlenséget okozott, ahol a kísértésekben elestünk, ott hadd kérjük a te szabadításodat, hadd kérjük a te útmutatásodat, hadd kérjük a te erődet és hatalmadat, amely által kész vagy és képes vagy helyre igazítani bennünket. Kérünk, áld meg a mi egész közösségünket, hogy a mi itteni létünk ad legyen igaz példájává annak, hogy te vagy az Úr égen és földön. Te vagy az életnek fejedelme, aki uralkodsz a halálon. Adjad, Urunk, hogy boldog örvendezéssel, neked szolgáló, a te dicsőségedre élő közösséggé válhassunk és lehessünk egyre inkább. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Értek testvérek, helyünkről fennállva most imádkozzunk közösen is, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval, a 295. dicséretünket énekeljük mind a két versével. A 295. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem.